Erős fel a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 186-os ének eléneklésével. 186-os éneket énekeljük az Eke énekes könyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteleten a négyes számú éneket énekeljük liturgiaként. A négyes számú éneket az Eke énekes könyvből.
A lap és a pajzs az Úristen. Boldog, aki benne bízik, sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házához. Szívem és testem újjog az élő Isten felé, boldog, akinek ereje te vagy Istenem, akinek szívébe a te útjaid vannak. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondolunk végig a számunkra, valljuk meg bűneiket. Bűnökkel, terhekkel járulok eléd, irgalmas Istenem. Védkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmatra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet, és add szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva, tetszéd szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és Szentlélekkel él, uralkodik örökkön, örökké. Amen. Szent Háromság után 14. vasárnapra János evangéliumából a 7. verstől 37-ig 39-ig olvasom fennállva, hallgassa meg a gyöltőt. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélektől mondta, aki benne hívő fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. És most mondjuk el az apostoli tanást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a holtokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt hónapban születetteket köszöntjük, fogadják a testvérek szeretettel az elmúlt hónapban születettek köszöntését. Thank you.
Tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt mi is megjelenünk dicsőségében. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten.
Köszönjük szépen! Kérem, hogy álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban ünnepelték születésnapjukat. Hadd köszöntsük őket! Ha az elmúlt hónapban születettek, akkor hárman. annak kívánjuk, hogy Isten gazdag áldása kísérje a testvérek életét, fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Még ott Mikolt is áll, bár nem látszik, hogy felállt. Még egyszer Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére. Isten tiszteletünket pedig folytassuk a 397-es számú énekünk eléneklésével. 397-es éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreink, vasárnapunk ige hirdetése alapigéjét úgy, ahogy olvashatjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak 8. fejezetében, a 6. verstől a 11-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Pál apostol Róma beliekhez írott levelében olvasom, a 8. fejezet 6. versétől. Így szól Isten igéje. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, keresztény életem hosszú évtizedei alatt sokszor keveredtem vitába, szócséplésbe, amikor szerettem volna meggyőzni azokat az embereket, akikkel találkoztam, vagy azért, mert kollégák voltunk, vagy mert összefutottunk egy vonaton, vagy éppen találkoztunk az utcán. Szerettem volna őket meggyőzni arról, hogy az Isten létező valóság, az Isten ez nem a mesék világában van, hanem az ember találkozhat vele. Vagy szerettem volna meggyőzni őket arról, hogy az élő Isten folyamatos és szoros kapcsolatot szeretne tartani az övéivel. De arra kellett rájönnöm, hogy ezek tényleg hiába való szócséplések, és emberi ész a hit területén igazából nem tud működni. Hiába próbálok észérveket fölállítani, logikus gondolatmeneteket levezetni, de Isten létéről senkit sem tudok meggyőzni. De még hogyha valaki elindult a hit útján, és ott találkozunk valamilyen kérdéssel, valamilyen problémával, észérvekkel, logikus gondolatmenetekkel nem lehet meggyőzni az embert abban az esetben, amikor valaki valamilyen helyzetben van, és látjuk, hogy abból ki kellene, hogy mozduljon. Erről beszél egyébként Isten igéje, a felolvasott ige szakasz is. A 7. versben azt olvassuk, hogy minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvénynek nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Tehát az az ember, aki testies gondolkodású, a test határozza meg az életét, az azt mondja az ige, hogy a test törekvése az ellenségeskedés Istennel, és nem is tudja magát alávetni az Isten rendjének, az Isten országának, az Isten törvényének. Igénk nagyon világosan elkülönít tehát két helyzetet az ember élet megélésének tekintetében. Az egyik az a test szerinti élet, akkor arról beszél, hogy test szerint éltek, ezért ellenségeskedtek Istennel, a másik pedig a lélek szerint élet, amikor arról beszél, hogy Isten a Jézus Krisztus lelke által titeket megváltott és kiemelt valahonnan. Tehát van egyszer egy testi állapot és van egy lelki állapot, bocsánat, helyzet. Ez a helyzet, ami meghatározza az embernek az Istenhez való viszonyát, és természetesen az Isten országához való viszonyát is, hogy miképpen tudja az Isten akaratát ismerni, és tudja azt cselekedni. Hogy ne legyen egyszerű az életünk, még tovább bonyolítja ez az ige szakasz ezt a képletet, ezen belül megállapítja azt is, hogy a lélek szerinti embernek vannak test szerinti cselekedetei is. Tehát ha logika mentén haladnánk megint, akkor azt kellene megállapítanunk, hogy ha van egy testi helyzet, meg van egy lelki helyzet, akkor ezen belül elképzelhető, hogy a testi ember testi képpen cselekszik, és lelki képpen cselekszik. A lelki ember pedig szintén testi képpen cselekszik, és lelki képpen cselekszik. Csak hát ez a normál logikai gondolatmenet megbukik, mert hogy az Isten országa nem ilyen egyszerű. A hit területén a logikus gondolkodás nem feltétlenül működik. Tudnélik, a test szerinti ember nem tudja cselekedni az Istennek az akaratát.
Tehát nem tud lelkiképpen gondolkodni. Tehát ez a négy felállás, miképpen a testi és a lelki ember is tud testi és lelkiképpen gondolkodni, cselekedni, ez fölborul éppen a felolvasott, az imént felolvasott hetedik vers alapján, amiben azt olvastam, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, de aztán még hozzátesz egy fél mondatot, amely egyébként nagyon fontos, hogy nem is tudja magát alávetni. Még ha akarná, sem tudná magát alávetni. Tehát a testi ember, még ha akarná, sem tudná cselekedni az Isten akaratát, még ha akarná, sem ismerhetné fel az Isten csodálatos országának összefüggéseit. Tehát a testi ember nem képes Isten akaratát cselekedni, még akkor sem, hogyha esetleg ez egy rendes ember, vagy egy humánus emberről van szó, vagy akár lehet barátságos, vagy segítőkész is, de Isten rendjét nem ismerheti meg, nem ismerheti föl, és természetesen nem is tudja magát alávetni annak, nem tudja maga fölé emelni Isten országának rendjét, Istennek az akaratát. Nagyon fontos bevésni az elménkbe és a szívünkbe, hogy az embernek két helyzete van, van a testi és a lelki helyzet, és ez a két helyzet, amikor az Isten kegyelme viszonyul az emberhez, határozza meg azt, hogy van örök élete, vagy nincs örök élete. A testi ember ellenségeskedésben van az Istennel, Isten országa nem fontos neki, nem is látja, nem is tudja cselekedni annak a rendjét, ő a halál állapotában van. A lelki ember pedig Jézus Krisztus szent lelke, a Szentlélek által Jézus Krisztus érdeméért új életet kapott, új életben van, ismerheti az Isten akaratát, az Istennek a rendjét. Tehát aki elfogadta Isten kegyelmét, és ahogy olvassuk az igében, a Szentlélek által újjászületett, azután szabadsága van arra, hogy cselekszi-e az Isten akaratát, vagy sem. Az, amikor arról beszélünk, hogy az embernek szabadság adatott arra, hogy az Isten mellett döntsön, ez igaz akkor, amikor az Isten a Szent Lelke által ezt a választást megadja, vagy amikor Szent Lelke által újjászülte, utána ez a szabadság létezik. De éppen erre az igére alapozva, de egyébként a Szentírás összefüggésére alapozva is azt kell mondanunk, hogy az ember nem született szabadnak. Mi nem születünk szabadnak, amikor erre a világra jövünk, mi kötve vagyunk ahhoz az Úrhoz, akinek eladtuk az életünket, mint emberiség. És az Isten akaratát nem ismerjük, és nem is fogadhatjuk el. Hiába törekszik valaki arra, hogy elfogadja Istennek a rendjét és akaratát, nem tudja megtenni. Mert képtelen az Isten rendjét, akaratát fölfogni. Lehet jó szándékú, igyekvő ember, humánus ember, lehet szeretetre méltó ember. De az Isten rendje, az Isten országának titka a számára tökéletesen el van rejtve. Nem találkozhat vele. Nincs szabadság arról, hogy az a belépjen, bekopogjon. Hát most nem cselekedtem eddig az Isten akarát, most majd ezután cselekedni fogom. Nem dönthet így. Nincs rá szabadsága. De amikor az Isten szent lelke az embert megváltja, újjászüli, utána felszabadítja arra, hogy az Isten akaratát ismerve ennek nemet mondjon. Az Isten nem robotokat akar, nem bábokat akar, hanem őt szabadon szerető, Istenségét elfogadó, őt dicsőítő és imádó embert szeretne látni. Olyan gyermekeket, akik ismerik az ő országát, és tudják, hogy ez az ország rejti az életet, és az élet szerint akarnak járni. Isten tehát felszabadít bennünket arra, hogy cselekedhetjük az ő akaratát, ismerhetjük az ő országának titkait. De dönthetünk úgy, hogy nem érdekel bennünket az Isten országának titka, nem érdekel bennünket a bűn, meg az sem, hogy az élet az az Isten szerint hogyan is áll össze. Mi testiesen akarunk dönteni. Mi a test szerint szeretnénk dönteni. Ez az, amikor a lelki ember, az Isten által megváltott, Isten által újjászült ember gondolkodásában elfordul az Istentől, eltávolodik az Istentől, és cselekszi a bűnt. A bűn pedig nem más, mint hogy ebben az igében olvasjuk, nagyon pontosan meg van fogalmazva, a bűn nem más, mint ellenségeskedés Istennel. Ézsaiás könyvében, az 53. fejezetben olvashatjuk, amikor Jézus proféciában, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia, azért, mert tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a saját feje után járt. Nem más a bűn, mint az, hogy mindenki a saját feje szerint gondolkodik, az Isten országának titkát nem ismeri, és nem is akarja megismerni. A bűn nem más, mint hogy eltévesztjük azt a célt, amire az Isten bennünket teremtett, amire bennünket elindított erre a földi életre, és mi fittyet hányunk arra, és másfelé haladunk. A lelki ember, vagy a lelki testi ember, az egy állapot. A helyzetemben, a testi helyzetemben is, és a lelki helyzetemben is lehet állapotom, ami azt jelenti, hogy a lelki állapotomban lehetek én egy olyan helyzet, lelki helyzetemben lehetek olyan állapotban, amikor az Isten fontos számomra, amikor az Isten akarata fontos számomra, a kapcsolatomnak a mélysége, Jézus Krisztussal való kapcsolatom mélysége nagyon mély és nagyon közvetlen, akkor látom az Isten akaratát, és tudom is cselekedni. Viszont a másik állapotom az, amikor a vele való kapcsolatom sekélyesedik, a vele való közelségem távolsággá válik, akkor nem látom az akaratát, és nem tudom megcselekedni. Nincs szándékom megcselekedni, nincs belső indításom. A testiség, a testi gondolkodás elviszi az életemet, és távol kerülök az Istentől. A testi ember ezzel szemben nem találkozott az Isten kegyelmével, vagy ha találkozott is, akkor nemet mondott rá, azt mondta, hogy nem érdekel, azt mondta, hogy nekem nincs szükségem rá, én meg tudom élni az életemet anélkül is, hogy az Isten az életembe belépjen. Így nincs világossága, és természetesen nincs szabadsága sem, mint ahogy az imént olvastam, arra, hogy keresse az Istennek az akaratát, hogy azt megcselekedje. Sötétségben jár, ahogy a Szentírás fogalmazza. De még ha esetleg valaki rá is beszélné, hogy fontos az Isten ország és fogadd el, nem tudja megtenni. Képtelen az Isten akaratát fölismerni és azt cselekedni. Nem beszélhetünk tehát a testi helyzetben lelki állapotról. Nem beszélhetünk arról, hogy a testi ember az Isten akaratát fölismeri, az Isten akaratában cselekszik, az Isten akaratában jár, és ezért lelki közelsége lehet az Úrhoz. Ilyen nem létezik. A testi embernek csak testi állapota van. Tehát a helyzetem az, ha testi állapotban, a megváltatlan állapotomban vagyok, helyzetemben vagyok, akkor nem látom az Isten akaratát, és nem tudom cselekedni. Amikor a megváltott helyzetemben vagyok, akkor az Istenhez való viszonyom, a Jézus Krisztussal való kapcsolatomnak a mélysége határozza meg azt, hogy milyen állapotban vagyok, és hogyan érthetem én meg az Isten akaratát, hogyan tudom én aztán cselekedni az Istennek az akaratát. A testi ember helyzetére egy történetet kerestem a Szentírásból, amely nyilván sokak számára ismerős. Az Apostolok cselekedeteinek 8. fejezetében olvashatunk arról, hogy amikor Péterék hirdették az evangéliumot, és emberek hitre jutottak, és vették a Szentléleknek az ajándékát, akkor találkoztak egy Simon nevű mágussal, aki mikor látta, hogy kézrátétele az Isten Szentlelkének ajándékai bekerülnek egy-egy ember életébe, akkor azt mondta Péteréknek, hogy ez jó dolog. Adjátok nekem a Szentléleknek ezt az ajándékot, hogy én a kezem rátételével a Szentlélek ajándékait adjam. Így olvassuk a 19. versben. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a Szentlelket. Péter azonban ezt mondta neki, vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondolhatod, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz abból, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Azt mondta Péter, hogy testi ember vagy, Simon. Nem lehet a tiéd az Isten szent lelkének ajándéka. Szerette volna ezeket az ajándékokat birtokolni. Szerette volna üzemeltetni, hiszen ő mágus volt, nyilván egy beindított üzletága volt a nem látható világ erejével való munkálkodás. És úgy gondolta, hogy akkor kibővíti a portfóliót, és most beveszi akkor a Szentlélek ajándékának adását is, és aztán majd jó biznisz lesz belőle. A vízből majd lehet bort csinálni, a betegeket meg lehet gyógyítani, az Isten szent lelkének ajándékával majd én rendelkezem, gondolja Simon. Rafinált ember volt. De sok ilyen rafinált ember van most is, aki szeretné az Isten szent lelkének ajándékát elvenni. Szeretné a békességet az örömnek, szeretné a jóságot, a hűséget. Szeretné elvenni az Isten ajándékát, anélkül, hogy Istennek ez a helyre igazító jelenléte vagy érkezése megtörténne, mint amit Péter is, meg hát a többiek, a többi apostol is vett, és hát minden lelki ember alkalmasint vesz. Anélkül, hogy átélni az Isten megtisztító jelenlétét, szeretné a Szentlélek ajándékait venni. A testi ember nem akar lelki dolgokban járni. A testi ember csak az ajándékot nézi. Sokszor találkozunk hívő emberek másokkal, hogy igen, mert neked könnyű, mert hogy te. És akkor sorolják, hogy neked lesz pénzed, neked van lelki erőd, neked van békességed, neked van türelmed, és akkor sorolják, hogy milyen ajándékokat látnak az életünkben. És nem veszik észre, hogy nem az ajándék, amit az Istentől mi kapunk, hanem az új élet, aminek aztán vannak következményei, amely termi aztán a gyümölcseit. Amikor valaki csak az ajándékot látja, és az ajándékot szeretné megvenni, arra az érvényes, amit Péter mondott a Simon mágusnak. Azt mondta neki, hogy vesszen el a pénzed, vesszél el te magad is, mert az Isten akaratát nem vagy hajlandó cselekedni, nem vagy hajlandó beilleszkedni az Isten rendjébe. Te csak a külsőséget szeretnéd elvenni. Az, hogy rendben legyen az életed, könnyebb legyen az életed. Nagyon sok Simon mágus szédeleg a világban, aki elvárná egyébként az Istentől, hogy rendbe tegye az életét. Csak azt nem engedi meg, hogy az Isten belépjen az életébe. Hogy rendet tegyen ott belül. Hogy szembesítsen azzal, hogy tévelyeksz, mint a lyuk. Hogy nem látod, hogy merre kellene menned, hanem a saját akaratod szerint mész arra, merre könnyebb haladni. Nem veszed észre, hogy ellenségeskedsz az Istennel, vádold az Isten. De az ajándékai meg, amely az élet megéléséhez feltétlenül szükséges, az meg nagyon fontos lenne az életed számára. A testi ember, tehát nem lehet lelki munkás. Nem lehet az Isten akaratában tevékenykedő ember. Volt egy beszélgetésünk már néhány évvel ezelőtt valakivel, egy lelkes, frissen megtért keresztény szolgálóval, és amikor mondtuk neki, vagy beszélgettünk egyáltalán a csendes hetek szervezésről, és mondtuk, hogy a csendes hetek minden szolgálója hívő keresztjén kell, hogy legyen. Még az is, aki takarít, még az is, aki előkészíti a dolgokat, még lehet, hogy ott sincs, csak előkészíti a munkákat. És akkor mondta, hogy ne túlozzatok már, hát miért nem lehet a konyhán akárki, ha jól tud főzni. És mondtam neki, hogy azért nem, mert az egésznek a lelkisége a fontos. Ennek egy eleme az, hogy kikészítette elő. Lehet, hogy nincs ott, de az Isten szent lelkének áldásával tette oda azokat az eszközöket. Vagy amikor a konyhán folyik a munka, nem látszik esetleg a csendes héten, hogy mi történik ott bent, de az Isten szent lelkének munkája sugárzik. A konyhából is, meg a takarító személyzetből is, és mindenkiből. Nem lehet lelki munkás az, aki testiképpen gondolkodik, aki nincs újjászületve. Mert az Isten szent lelke nem működhet benne, mert az Isten nem álthatja, meg nem adhatja a gyümölcseit, a lelkének gyümölcseit az ő munkájára. Ennyire egyszerű a dolog. Nem kivételezés ez, vagy válogatás, hogy te nem jöhetsz azért, mert még nem tértél meg, ha majd megtérsz, akkor jöhetsz. Mert arról van szó, hogy az Isten szent lelkének munkája, az, amely gyümölcsöt hoz egy-egy gyereknek az életébe, a gyerekétről van szó, hogy felnőtt héten egy-egy embernek, férfinek vagy nőnek az Isten felé való elindulását segít. Az, ahogy elé teszik az ételt, az, ahogy megfőzik az ételt, az, ahogy megpucolják a krumplit. Nevetségesnek tűnhet, de hogy milyen szívvel adták azt a krumplit ahhoz a krumpli paprikáshoz. Mindnek rettenetesen fontos szerepe van. A lelki ember azt tudja az Isten akaratát, azt tudja cselekedni az Isten akaratát. Tehát hogy cselekedhet testi képpen a lelki ember? Ez azért felháborító. Mert hogy a testi ember nem tudja meg, még ha akarja sem tud indulni benne, ez rendben van. Be van rekesztve. Ebből csak az Isten tudja kiszabadítani. De amikor valaki már felébredt ember, az hogy-hogy lelkiképpen gondolkodik, vagy testiképpen gondolkodik. Hogy-hogy nem akarja minden ízében és minden pillanatában az Isten akaratát cselekedni. Hát ez az állapotom, amikor is az Istennel való kapcsolatom, a hozzá való viszonyom. Szoktam így ábrázolni ezt magam előtt is, mert nagyon fontosnak tartom, hogy legyen tiszta előttünk, hogy amikor az ember beszél a helyzetéről, akkor tudja, hogy vagy megváltott az Isten engem, vagy kihozott abból a halálból, amiben voltam, vagy nem. Ha kihozott, akkor én Isten gyermeke vagyok, ha elfogadtam az ő váltságát, kegyelmét, akkor az én helyzetem az, hogy én Isten gyermeke vagyok. Ezen nem tudok változtatni. Ezt az Isten teremtette számomra. Vagy elfogadom, vagy nem. Ennyit tudok tenni. Ha elfogadtam, Isten gyermekévé lettem. És ezt az Isten tartja fönt. Csodálatos tudni ezt, hogy nem kell erőlködnöm azon, hogy én Isten gyermeke legyek, ezt az Isten adta nekem ajándékba. És én ezt elfogadhatom. Ha elfogadtam, az enyém lett. Aztán beszélhetünk arról, hogy leléphetek-e én az Isten tenyeréről, az Isten gyermekségéből eltávozhatok el. Szentírás beszél arról, hogy le tudok lépni az Isten tenyeréről, de senki sem, semmilyen hatalmasság, sem e földi, sem a nem látható világ hatalmassága engem ki nem vehet az Isten kezéből. Hogy én dönthetek úgy, én élhetek úgy, hogy lekerülök az Isten tenyeréről, kikerülök az Isten gyermekségéből, erre a Szentírás ad egy sávot, egy keskeny utat, hogy erről le lehet lépni. Én még nem találkoztam ilyennel, hogy valaki kijelentette volna, hogy engem az Isten szent lelke megváltott, de én megtagadom azt az Istent és azt a szent lelket, aki engem kihozott a halál árnyékának völgyéből. Ilyennel még nem találkoztam. Olyan már találkoztam, hogy megtért, újjászületett, bizonyságot tett arról, hogy az Isten kegyelme az életébe belépett, és aztán nagyon messzire elment, belevetette magát az életbe, mindenféle balgaságot csinált, jól tönkretette az életének azt a szakaszát, és aztán rádöbbent, hogy kicsoda az Isten, meg mi is történt vele. Tehát ilyen van. Az állapotát nagyon mélyre lesüllyesztheti az ember az Istenhez való kapcsolatával. Vagy nagyon elsekélyesítheti. Most a Bibliórán hoztok elő Chambersnek azt a gondolatát, ami a lelkész konferencián elém jött, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatom mélysége adja meg a szolgálatomnak az erejét. Tehát nem az ismeretem, nem a tudásom, nem is a készségem, a szándékom, vagy az odaszánásom adja meg az én szolgálatomnak az erejét, vagy a te szolgálatodnak az erejét, hanem a Krisztussal való kapcsolatnak a mélysége. Mennyire engedem én, hogy az Isten belépjen az életembe és rendet tegyen ott. Mennyire függök én tőle, és mennyire kötődöm én hozzá. Mennyire vagyok közel hozzá. Az határozza meg az én szolgálatomnak az erejét. De abban a pillanatban, hogyha ez a mélység sekélyesedik, hogyha a kapcsolatom lazul, a szolgálatomnak az ereje elvész. Az Isten munkája az életemben elvész. És aztán egészen eljuthat oda az ember, hogy testiesen gondolkodik. És a testiesség az nem paráznaság csupán, persze az is lehet, hanem a testiesség az, amikor nem az Isten akarat az fontos számomra, hanem, mint ahogy ebben az igében olvassuk a Róma beliekhez írott levélben, amit az imént felolvastam, hogy a testiesség az ellenségeskedés az Isten akaratával szemben. Szembe haladok az Isten rendjével és akaratával, és ezért megjelenik az életemben a testnek a gyümölcse, és gyengül a léleknek a gyümölcse. Elvész az öröm, meghidegül a szeretet, nincs már békesség, türelem meg jóság, kiüresedik a szelítség meg az önmegtartóztatás, a Szentléleknek a gyümölcsei már alig jelennek meg az életemben, és helyette bejön az ellenségeskedés, meg bejön a harag, meg az önzés, meg a széthúzás, és mindez a Jézus Krisztussal való kapcsolatom erőssége, vagy a benne való mélységem, a Krisztusban való mélységem határozza ezt meg. Nem azért van viszály keresztények között, vagy ellenségeskedés, mert most úgy döntöttek, hogy viszálykodnak, hanem azért, mert meglazult a Krisztussal való kapcsolat. Azért, mert a Krisztusban való mélység sekélyesedett. És azért nincs öröm meg békesség, mert mindezek megtörténnek. Tehát hogy lehet az, hogy ide jut az ember, az Isten szent lelkétől megigazított ember? Hát azért, mert az ördög nem ment még szabadságra, mondta Gyurka bácsi. Hiába van nyár, az ördög nem megy el szabadságra. Nincs munkanélküliség az ördög birodalmában. Folyamatosan jön és kísér, és tönkre akarja tenni az embernek az életét. És folyamatosan gyengíteni akarja az Istennel való kapcsolatát. Ezért jön elő a testies gondolkodás az ember életében. A testies gondolkodás az a bűn, amely tönkreteszi az embert, meg tönkreteszi a környezetét is. Olyan megdöbbentő szembesülni ezzel, hogy ha én az Istennel való kapcsolatomat lazítom, akkor biztos lehetek benne, hogy a testies gondolkodás fog fölnevekedni bennem. És jön a viszály, jön az ellenségeskedés, jön a harag. Az öröm helyett, a békesség helyett, a hosszú tűrés helyett, meg a szelítség helyett. Automatizmus. Tehát nem kell hívni a békétlenséget, az abban a pillanatban jön. És nem kell az örömöt csökkenteni, mert az öröm az csökkenni fog. Abban a pillanatban, hogyha az ember Krisztustól távolodik, az Istennel való kapcsolatában lazul, abban a pillanatban gyengül a Szentlélek gyümölcse, és erősödik a testiségnek a gyümölcse. Mondhatnánk azt, hogy rettenetes. Hát hol van ebből a kiút? Hát ebben az igében is világosan le van írva, de a Szentírás összefüggéséből is egyértelműen kijön, hogy bár valóban a test az hajlamos a bűnre, de akiket az Isten szent lelke megváltott, azok az örökké valóság részesei. Üdv bizonyosságuk lehet. Mert, hogy mondtam, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle hatalmasság ki nem vehet az Isten kezéből. Nincs olyan erő, amely az Isten kezéből engem kivehetne. Az örökké valóság az enyém, bár tönkre mehet a szolgálatomnak az ereje, elveszhet mindaz, amit az Isten rajtam keresztül szeretne megvalósítani gyülekezetben, egyházban, a világban. Az örök üdvösségem az megmarad, és Jézus Krisztusban az ő szent lelke által van megújulási lehetőség. Újra oda lehet fordulni a szent lélekhez. És ő megújít az örömben, a szeretetben, a hűségben, az önmegtartóztatásban, a szelítségben. És letörli az életemről a féltékenységet, meg a haragot, meg a viszálykodást, meg az ellenségeskedést. Tehát van kegyelem, ahová naponta oda lehet fordulni. Naponta oda lehet menni az Úr Jézus Krisztushoz, és lehet mondani, hogy Uram, én szeretnék hozzád közelebb kerülni. Adj világosságot, mutasd az utat, én szeretném cselekedni a te akaratodat. És aki beáll, az megtapasztalja, hogy erősödik. Aki pedig sumákol, aki pedig csak külsőleg mutatja ezt, akár önmaga számára, és akár a másik ember számára, az azt veszi észre, hogy folyamatosan gyengül benne az öröm, meg a békesség, és fölnövekszik a békétlenség, meg a harag, meg a viszálykodás. Az Isten így szeretne bennünket magához vonzani, hogy a Szentlélek gyümölcse erősödjön, a testnek a cselekedetei pedig csökkenjenek az ember életében. Mert az örök élet valóság, még a testies állapotban lévő lelki ember számára is. És Jézus Krisztusban naponta van megújulási lehetőség. Luther Márton azt mondta, hogy folyamatos megtérés a keresztény embernek az élete. Folyamatos naponkénti, óránkénti, percenkénti, másodpercenkénti újra odaszállás, újra odafordulás Istenhez. Újra rendezni a dolgot. Hogy állok én az Istennel? A kapcsolatom? Milyen mélyen vagyok én Krisztusba elrejtve? Mennyire cselekedhet Isten az én életemben? És abban a pillanatban, amikor sekélyesedést vagy távolodást figyelek, oda lehet kiáltani az Isten, Uram, segíts, ne hagyd, ne engedd, mert tudom, hogy ez nekem rossz. De nem csak nekem, hanem annak is, aki mellettem él, meg azok is, akik egy közösségben vannak velem. Oda lehet kiáltani Istennek, hogy adja meg azt, ami egyébként az emberek számára fontos, a világ számára fontos, hogy Isten arca kiábrázolódjék a mi életünkön is. Jó biztatás ez. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a benne lakó lelke által. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te hatalmas Isten vagy, és átöleled ezt az egész világ mindenséget. Köszönjük, hogy te látod a tévejgő juhaidat, te látod a veled szemben ellenségeskedő, veled szembeálló, testies gondolkodású embereket. És látod azokat is, akiket véred által megváltottál, akiket magadhoz vontál, megigazítottál, megformáztál, megtisztítottál, és mégis testiképpen gondolkoznak. És látod azokat is, Uram, akik hajlandóak neked szolgálni, alávetik életüket a te akaratodnak, és meg tudod őket áldani. Úgy kérlek, Uram, hogy mindannyiunkat ebben a világegyetemben ölelj magadhoz, hogy ki-ki megtapasztalhassa, megláthassa jelenlegi helyzetét, és elindulhasson afelé, amifelé indítod, hogy lelki emberek legyünk, és lelkiképpen gondolkodó lelki emberek. Ments meg bennünket, Uram, a testi gondolkodástól, ments meg a testi testiektől, köszönjük, hogy benned van a váltság, a megoldás. Így áld meg bennünket, Urunk, földi létünk során, bármilyen kísértés, kívánság közepette is, vagy elernyett tagjainkkal, hogy hozzád közelíthessünk, benned mélyedhessünk, hogy eljuthassunk arra a mennyei elhívásra, amit fiadban az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk. Amen. Kérdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A mai Isten tiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk úrvacsorai közösségbe. Talán föltűnt a testvéreknek, hogy hirdettem, hogy a következő vasárnap szokott időben és rendben lesz megtartva az Isten tisztelet, mert hogy a múlt vasárnap még azt hirdettem, hogy gyülekezeti hétvégén leszünk. De sajnos közben jött egy probléma, mégpedig az, hogy a református esperes urak idatta azt a házat. Egy tárgyalásán nem volt nála a naptár valószínűleg, és megígérte egy szlovákiai református csoportnak, hogy ezen a hétvégén fogadja őket. És hát kérte, hogy legyen valami megoldás, hát más megoldás nem volt, mint hogy azt mondtam, hogy akkor el kell, hogy halasszuk ezt a gyülekezeti hétvégét. Azt mondta, hogy legközelebb féláron ideadja az ingatlant, csak ne haragudjunk rá. Nem haragszunk rá, ugye? És jövünk Isten tiszteletre jövő vasárnap ide a templomba, de hogy a szombatunk, ha valaki ezt szabaddá tudta tenni, és szívesen jön közösségbe, úgy beszéltük Istvánnal, felügyelő úrral, hogy egy szombati csendes napot tartunk, amely munkás csendes nap lesz, amelyen egy ebédet is elfogyasztunk közösen, tehát lehet úgy jönni, hogy reggeltől délutánig, tehát durva 8 órától 4 óráig együtt leszünk. Megpróbáljuk befejezni ezt a mozgáskorlátozott lejárót az alaksorba, illetve amit még látunk itt a ház körül tevékenységeket, azokat elvégeznénk. Tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk csendes napra, amit 8 órakor kezdünk. 8 órakor gyülekező van, és akkor megbeszéljük, hogy ki milyen munkát tud végezni. ebédre pedig természetesen várjuk azokat a családtagokat is, akik otthon vannak, nem tudnak eljönni dolgozni, de ide gondolnak, és ebédre együtt lehetnek velünk. Hétközi alkalmunk a csütörtöki Biblióra szokott időben 17 óra 30-kor lesz megtartva, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Szeptember 8-án szerdán a Képkeresztnek a következő alkalma lesz, amely a szenvedélybeteg gondozó szolgálat alkalma. Azokat a családokat, hozzátartozókat várjuk, akik szenvedélybetegséggel küzdenek, vagy ők maguk, vagy pedig a családtagjaikat. Laskainé, Marika és Gyuri az, aki szervezi, vezeti ezt a Kékkereszt csoportot. Természetesen én is ott vagyok. Tőlük lehet érdeklődni, hogy mi is ez valójában, és hogyan lehet ebbe jelentkezni. Hirdetem a testvéreknek a női csendesét lehetőségét Biatorbágyon. Szeptember 5-től 10-ig lesz, és aztán az Eke csendes nap szeptember 18-ától. Utána pedig következő héten, szeptember 25-én szombaton Bokodra megyünk egy ottani gyülekezeti csendes napra. Kósa Gergő, talán emlékeznek a testvérek, volt ő itt a gyülekezetünkben, ő lett ott lelkész, és kérte, hogy a gyülekezetünkből menjünk, vigyünk szolgálatot erre a csendes napra. Kérem a testvéreket, hogy Istvánnál, felügyelőnál jelezzék, hogy ki az, aki szeretne jönni erre az alkalomra, és milyen szolgálatot tud esetleg vállalni, azt is jelezzék a testvérek. Tehát ez szeptember 25-én lesz. Utána következő héten szolgál közöttünk Vég Tamás, az Allianz gyülekezetek evangelizáció sorozatán, amely a Besenyei téri metodista felső teremben lesz megtartva, tehát a Magyar Evangéliumi Testvérközösség gyülekezeti termében, vagy istentiszteleti helyiségében lesz megtartva. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak, és természetesen, amikor Tamás itt tartózkodik közöttünk, akkor megpróbáljuk őt a gyülekezet területén is hasznosítani, szolgáltatni, mert hogy itt fog lakni nálam. Azért mondom, hogy nálam, mert feleségemnek csendes hétre megy majd abban az időben, úgyhogy ketten fogunk vártéhozni a házban, úgy néz ki. Úgyhogy föl leszünk szabadulva a mindenféle szolgálatra. Imádságlapot a testvérek figyelmébe ajánlom, kiegészítve azzal a fiatalemberrel, akit említettem, hogy a börtönben találkoztunk vele, Nyírni Heidiból, és a köztársasági elnök előtt van a kegyelmi kérvénye, hogy adja meg az Úr azt, amit szeretne az ő életében megvalósítani. És természetesen a fogvatartottak kért való imádság legyen ott a testvérek szívén, hogy mindaz, ami az Úr tervében szerepel, megvalósulhasson a fogvatartás idejében is. Azok a lelkészek vagy szolgálók, akik oda mennek a börtönben lakókhoz, valóban vihessék az evangéliumot, és megújulhassanak azok az emberek, akik ott vannak fogvatartva. Az Úr adjon bölcsességet ehhez mindannyiunknak. Úrvacsorára készülve énekeljük majd a 171-es számú énekünket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. 171-es éneket énekeljük tehát. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Igen.
Legyen nékünk, ami hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Az úrvacsora alatt 257-es számú énekünket énekeljük. A 257-es ének lesz az úrvacsorai liturgiánk éneke. Adjunk hálát most az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad, ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Úrunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
És bocsáss meg védkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik, bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jeltek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
456.
Thank you.
megszerisztátok. Mert a cselekedjék a különbözők között.
445-ös.
Ez a mi
békesség néktek!
teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Ezt cselekedjétek is az ő emlékezetére. Vegyétek. Ez a mi Urunk, Jézus Krisztus teste, amely életetek és sokakért megteremtett. Bűneitek bocsánatát. Higgyetek ebből minden. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus testvére, amelyik életetek és sokat élt életetek. Valamennyiszer is szálltok, ezt cselekedjétek.
300 sátorok.
Higgyetek ebből minden. Teste és vére, tartson meg titeket az igaz szintet, menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.